Karácsony. Ezek sajátságos napok voltak. Nem érezte egyformán keservesnek őket. Voltak órák, amelyek izgalmat, sőt, némi örömet is hoztak. Annyira más lett így szünetben az erőd élete. A személyzet egy részét hazaengedték ünnepre. A testület legtöbb tagja, a diakonisszák nagy része is elutazott. Az iskolai részt és az internátus sok folyosóját lezárták. Miután a növendékek közül csak ketten maradtak itt Tormából, értelmetlenség lett volna fűteni az óriási épületszárnyakat. Hát a két ötödikes szünet idejére áttelepítették Holmistúl egy kétszemélyes betegszobába. És ez azért mégiscsak nagy mulatság volt. Először is a szoba távolabb esett Zsuzsannától, tehát megkockáztathatták, hogy tovább fennmaradjanak, olvassanak az ágyban, kikilessenek a tanári lakrész felé, s bár Zsuzsanna időnként megjelent itt is, nem kapta őket olyan könnyen rajta, mert a betegszoba külön kis folyosójának sajátságosan nyiszorgó külső ajtaja volt, s messziről elárulta, ha közeledik. Zsuzsannán kívül még Erzsébet testvér töltötte a szünetet az iskolában. Az igazgató, Gigus tanárnő, Kalmár és König. A szakásnő is szabadságot kapott, és az esetleges betegek ellátását a szintén elutazott orvosnő helyett a tiszti orvos vette át. Zsuzsanna megkérdezte a két kislánytól, kívánnak-e segíteni a munkában, mert szünet lévén számukra semmi sem kötelező az iskola kezdetig. Ám a napok olyan hosszúak voltak, s olyan szükségük volt arra, hogy csináljanak valamit, hogy Gina is, Torma is azt mondta, szívesen. Marad még azon felül éppen elég szabad idejük. Most Erzsébet testvér főzött, szenvedéllyel és jó ízűen. A két lány kuktáskodott mellette, terített, asztalt szedett és mosogatott, de csak minden páros napon. Páratlanokon a takarításban segítettek, ami izgalmas foglalkozás volt, mert nem csak a saját új szobájukat kellett rendbehozniuk, hanem a tanárokét is. Ha a diakonisszáknál nem is akadt munkájuk, mert mire ők felkeltek és lementek reggelizni, Zsuzsanna réges-régen kitakarította már a maga és az Erzsébet szobáját. Ám ott volt az igazgató lakása, és ott volt a bent ünneplő nevelőké, és bár a három takarítónő közül ott maradt egy, és az végezte a seprést, a szellőztetést a tanári lakrészben, az ötödikesekre várt, hogy port örölgessenek. Soha jobb ürügyet arra, hogy jól megnézzék, kinek mije van. Gigus tanárnőnek gyönyörű régi porcelányai voltak, és egy veretes dobozban divat ékszerei, mindenféle bros, meg karkötő, meg fülbevaló. A kislányok csak törték a fejüket, ugyan mikor hordhatja, hová veszi fel? Kalmárnál izgalmas fényképalbumokat találtak, igazán szép felvételekkel, amelyek egyszeriben visszaidézték Gina emlékezetébe azokat a nyarakat, amelyeket Marcellal töltött külföldön. És Torma csak hallgatta áhítattal, míg elmagyarázta neki, mely képen mit láthat. Kalmár, aki neki dől egy szobor oroszlánnak, Londonban áll a Trafalgar téren. Amire hunyorogva felbámul, az a párizsi Sorbonne, az egyetem. S a köves út, amiről Torma azt állítja, ismeri, túl van a pályaudvaron, egyszer látták séta közben a lebontott lovassági laktanya romjai. Az Pompej. Ne hülyéskedjék azzal a laktanyával, talán annak a romjai felett is ott füstöl a Vezúv. Néha nők is voltak Kalmár mellett a képeken, elég csinos nők. Undorral nézték őket. Torma a legszebbnek tushúzóval pöttyöt ejtett az arcára, amitől azonnal elrútult. Könignek nagy könyvtára volt, láthatólag sokat olvasott, és mindenféle nyelven. Kalmár viszont a magyar történelmi szakkönyveket gyűjtötte. Az igazgatónak a fogadó szobája is fekete volt. Faragott, fekete fejek néztek a kislányokra a könyvszekrény sarkaiból is, fekete faragott faalmák és körték közül. És nem volt kétséges az sem, Torma Gedeon mire szánja a szünetet, mert mikor törölgettek nála, ott találták az íróasztalán az összes magyar dolgozatot, mind a 8 osztályét. Torma bólogatott, ez itt így szokás, ezzel mulat szünetben. Részint zöld tintával jelzi azokat a hibákat, amiket a dolgozatjavító tanár elfelejtett aláhúzni, részint feketével új értékelést ír a dolgozat alá. Úgyhogy mikor az ember megkezdi az új naptári évet, már mindjárt szívbajjal indul. Az igazgató szobájában mindig rend volt, akkor is, ha a takarítónő még nem vetette be az ágyat. Mintha Tormag Gedeon aludni is csak abszolút sima paplan alatt, egyenes, be nem horpadt párnán tudna. Kalmárnál, Gigus tanárnőnél olyan természetes, kedves összevisszaság, Könignél meg se ilyen, se olyan jellegtelenség, mintha nem is használná Holmiát. Alig, ha nem, semmit sem csinált az a König soha, csak az ablakon nézegetett ki, meg zenét hallgatott, mert gramofont is találtak nála, rengeteg lemezt, és ő volt az egyetlen, akinek mindig kulcsra volt zárva a fiókja, pedig szívesen megnézték volna, nincs-e naplója. König olyan volt, akiről fel lehetett tételezni, hogy hosszú elmélkedéseket ír a teli holdról és a vacsora minőségéről. A tanárok különben mindig eltűntek a tanári lakrészből, mire ők oda kerültek törölgetni, és csak étkezésekkor bukkantak fel. Hogy napközben mit csináltak, nem tudtak rájönni. Csak Gigus tanárnő haja mutatta egyszer, hogy délelőtt fodrásznál járt. Még Kalmárral találkoztak a legtöbbször, aki olykor arra keringett, amerre Zsuzsanna. Königet szinte sose látták, se az igazgatót, az ebédlőn és az imatermen kívül. Gina azt érezte, még így is túl kevés a tennivalójuk. Most kereste az elfoglaltságokat, halmozta volna a munkát, hogy ha már becsukták ide, legalább ne maradjon ideje azon törni a fejét, másoknak milyen lesz az ünnepük. Ám Zsuzsanna úgy rendelkezett, többet legyenek levegőn, mint máskor. Többet olvassanak, játszanak, élvezzék ki a vakációt, sőt, sétálni is többször vitte őket ezekben a napokban, mint iskolaidőben. És teljesen új útvonalakon. A prefekta a zseppénzeket, amelyekből mindig csak bélyegre és adakozásra volt hajlandó kiadni karácsonyig, már kiosztotta az ötödikeseknek utazás előtt, hogy tudjanak vásárolni. Ám Torma és Gina most kapta meg a magáét. Tormának a sajátját az igazgató utalta ki havonta a prefektának. Gina a maga pénze mellett egy külön borítékot is talált, amelyet apja ezek szerint még utolsó árkodi útja alkalmával átadhatott Zsuzsannának ajándékpótlásnak, ha nem töltenék együtt az ünnepet. Zsuzsanna figyelmeztette, ésszel vásároljon. A tábornok úr ugyan sok pénzt hagyott itt, ám a pazarlás, az értelmetlen költekezés csak pillanatokra szerezhet örömet. Utóbb megvan a böjtje. Maga vitte el őket bevásárolni egy délelőtt, és hogy meg ne zavarja az örömüket, és ne befolyásolja őket még csak egy rosszalló pillantással sem, nem ment be velük az áruházba. Kinn maradt az utcán, és csak a kirakat üvegen át próbálta őket szemmel kísérni. Állt hűségesen az omló hóesésben. Gina most azt érezte, megint jobban szereti. Majdnem úgy, mint a püspök látogatás előtt. Torma a műhelyben könyvbölcsőt készített a nagybátyjának. A fő ajándékkal hát készen volt, de úgy gondolta, mondta Ginának, hogy azok, akik ilyenkor együtt töltik a szentestét, mind megajándékozzák egymást. Hát neki is be kell szereznie valami apróságot a többi nevelőnek, meg a diakonisszáknak is. Naptárt vett. Pici, olcsó, 1944-es zsebnaptárt. Úgy tervezte, majd beköti őket gyönyörű fényes papírral, és monogramot ragaszt rájuk színes kartonból. Ginának azt ajánlotta, vegyen tűt, cérnát és ingombokat, mert ennél értékesebbet senki se fogad el növendéktől. Még lesz ideje rá, hogy a férfiaknak ingomb tartó dobozkát varjon annak a mintájára, ahogy alsós korukban kartonpapírból a kockatestet készítették. Nyitható fedelét, gyöngét figyelmeztetésképpen, egy ingombon nyugvó, horgolt hurokkal rögzítheti a tulajdonos. A nőknek meg készítsen tűpárnát, de ne emberformájút, mert attól az igazgató üvölt, annak a szemében minden szobor vagy baba bálvány. Becsületes formája legyen a tűpárnának. Például egy valódi díványpárna kicsinyített mása, beleszúrt cérnafarkú tűkkel. Gina vásárolt, varótűket alig kapott. De ez nem volt meglepő, mióta a háború tartott, valahogy a leghétköznapi tárgyak is hiányoztak a boltokból. Tanácsot akart kérni Tormától, vegyene, mert éppen kapható volt, zsákvarrótűt is. Oldalra nézett. Akkor vette észre, hogy barátnője elsomfordált mellőle, s az áruház üvegosztályán Egy búsképű gipszkutyát csomagoltat be éppen. Nekem veszi. Telt meg a kislány szíve melegséggel, s a csúnya gipszkutyát, aminek be is volt kötve az arca piros kendővel, mintha a foga fájna, olyan gyönyörűnek találta, mint lakásuk egy értékes dísztárgyát sem. Tormának nagyon kevés zseppénze volt, éppen csak fillérei. A gipszkutyáért a legutolsó pénzét is kirázta kopott pénztárcájából. Oldalt húzódott a női divatcikkek közé. Amit eddig vásárolt, alig került valamibe, még a zseppénze egy töredékét sem használta fel. A tábornok borítékjában pedig egy százas lapult. Kereste, mit lehet jegy nélkül kapni, s talált egy csodálatos hálóinget. Az ing ugyan kivágott, szokatlanul kacér darab volt, vidám fiatalasszony testére illő, de Gina megvette. Elég drága volt. Ennek a tormának nincs egyetlen világi darabja sem, hiszen itt nőtt fel a nyomorult az erődben. Hova dugja, hogy viseli, mikor veszi fel, az más kérdés, de minden esetre ezentúl lesz neki egy olyan hálóinge, amilyet színházi lapokban látni néha. Torma meg fog őrülni. Kiki dugdosta a csomagját, mikor visszamentek Zsuzsannához. Torma közölte, neki egy fillérje sem maradt. Gina visszaadta megmaradt tízeseit. A prefekta komolyan ránézett. Túl soknak találta, amit költött. Gina akkor azt súgta a fülébe, nem magának vette, másnak. Nem nevelőnek, hangsúlyozta, hogy Zsuzsanna azt ne képzelje, ő neki akar valamit adni, hanem értse meg, hogy az árva tormát ajándékozza meg. Ne kérdezz meg, mit vettem, szugerálta neki. Légy egyszer nagyobb önmagadnál. Ne kívánt, hogy megmutassam. Felejtsd el! Zsuzsanna szó nélkül visszaindult velük a matulába, és nem faggatta egyiküket sem. Gina nagyot sóhajtott. Ez azért mégis szép nap. Zsuzsanna, ritkán esik meg, ma egészen emberi. Az ünnep teszi. Futottak a napok a lázas készülődésben, hogy a naptártokok, az ingomtartók és a tűpárnák elkészüljenek. A műhelyből Zsuzsanna gyakran kizavarta őket a hóba. Akkor hólabdáztak, mint a kicsik. Néha megzenét hallgattak, az intézet gramofonján, rettegve, meg ne sértsék Hajdu valamelyik lemezét, mert akkor végük. 24-én hajnalban óriási hó esett megint. A konyha folyosóról reggeltől fogva szegfűszeg és vanília illat áradt, ami azonnal könnyet csalt Gina szemébe, ahogy megérezte. Ünnepszag volt. Karácsony illat. Mi lehet otthon? Hol az apja? Mikor láthatja megint? A szent este nem annyira szent este volt, inkább szent délután. Még karácsonyfájuk is volt, az ebédlőben állították fel. Nem volt kihívóan díszes, de azért szép volt, megható. Erzsébet gyújtotta meg a gyertyákat. Gina nézett a csepp lángokba, és arra gondolt, még csak azt a gyöngyel himzett könyvjelzőt se küldhette el árkodról. Zsuzsanna gyanakodva hallgatta végig, hogy személyesen akarja majd átadni. Elénekelték, hogy Krisztus Urunknak áldott születésén, majd Zsuzsanna felolvasta Lukács evangéliumából Jézus születését. Imádkoztak, aztán Kalmár villany gyújtott. Erzsébet meg elfújta a gyertyákat. Valamennyien együtt voltak most, akik nem utaztak el a szünet idejére. A tanárok mind ünneplőt viseltek. Gigus tanárnő még sose látták ezt a ruhát, amit most felvett. Csuda szép volt. Az ujján, nyakán prémcsík. Zsuzsanna komolyan, hosszan megszemlélte. Az áhítaton a takarítónő és a kapuség is részt vettek, aztán azonnal engedélyt kértek a távozásra. Ők a szentestét a maguk lakásában ülték meg. Oda hívták meg saját városi rokonságukat, gyerekeiket. Az ajándékok ott voltak a karácsonyfa alatt, névjegyek fehérlettek rajtuk, Erzsébet testvér apró betűivel. Gina most olvasta először úgy a nevét, hogy Gina, s érezte, hogy ez is ajándék, ez a csepp lazaság, hisz a matulában rendes körülmények között nem becéznek senkit, és Tormának is csak ilyenkor, karácsonykor mondják azt, ami a céduláján áll, piroska. Kereste a gipszkutyát, de nem találta. S akkor rájött, Torma épp úgy titoknak és meglepetésnek szánja a maga ajándékát, mint ő a gondosan eldugott hálóinget. Torma, mint kiderült, neki is csinált egy naptárt, mint ahogy ő, meg titokban Tormának is vart egy tűpárnát. És Zsuzsanna, aki az asztalt elrendezte, egyiküknek se szólt, és egyiküktől se kérte számon most sem, mire költöttek hát az áruházban. Így adva tudtukra, ha rá is jött, hogy még egy szentestét akarnak tartani, külön, maguknak, hozzájárul. Gina egy új Bibliát kapott, sokkal szebbet, mint amit Pestről hozott. Bele volt írva, hogy Vitai Georginának 1943 karácsonyán igazgatójától és nevelőitől. És valóban mindenki, aki ott ünnepelt azon az estén, beleírta a nevét. Legfelül a Torma Gedeoné állt, legalul a Zsuzsannáé. Gina meglepődött, mikor rájött, örül neki, pedig sejtette, hogy a Biblia, ajándék mi volt a mellett, figyelmeztetés is, hogy jövőre ne szerepeljen a versenyen olyan gyengén. Tormának is könyv volt az ajándéka. Lebilincselően érdekes olvasmány. Nyilván a nagybátyja választotta. A Diakonissa intézmény története. Abban is benne voltak az autogramok. A tanárok és Torma Gedeon elismeréssel fogadták és megköszönték az ingombos dobozokat, a könyvbölcsőt és a szépen bekötött naptárakat, a nők a tűpárnákat, a nevelők és a diakonisszák egymásnak csak könyveket adtak, egyik borzalmasabb című és unalmasabbnak látszó volt, mint a másik. Ünnepi vacsora volt. Erzsébet testvér kitett magáért. Torma szolgált fel, Gina terítette és szedte le az asztalt. Az igazgató hamar visszavonult, magával vitte Tormát, aki búszszemmel követte, hogy nagybátyja lakásában megkezdje a szünidei életet, és egész este azt hallgassa, melyik sose látott rokona milyen volt, míg az igazgató meg nem elégeli a gyöngétséget. A többi tanár maradt. Kalmár Zsuzsanna mellé húzódott. König Gigus tanárnőt próbálta szórakoztatni, de nem nagyon sikerült, mert Gigus tanárnő folyton az óráját nézte. És egyszer csak elköszönt azzal, hogy átmegy az ügyeletes szobába a telefonhoz, mert interurbán hívást vár valahonnan. Utána bámultak valamennyien. Volt Gigus tanárnő arcán valami, nem a matulába illő ragyogás. König azt javasolta, játszanak valamit. Közelebb intette Ginát, aki egymaga szerencsétlenkedett a karácsonyfa mellett, és még Tormát is irigyelte, akihez legalább beszélnek ma este. Nem áldogál itt ilyen elhagyatottan. Erzsébet testvér a fejét rázta. A játék szilveszterre való, nem szentestére. Akkor úgyis nagy mulatság lesz. Az igazgató úr engedelmével Horn Micinél szórakoznak majd az inspekciós kivételével. Ott mindig olyan vidám, olyan mulatságos, ha nem is várják meg az éjfelet. Horn Micihez óév utolsó napján, a délutáni istentisztelet után mennek, és este 10-ig szoktak maradni, ennyi idő alatt igazán sokat lehet nevetni. Gina még emlékezni sem szeretett Horn Micire. Erzsébetet unta. Königre ránézni is alig tudott. Kalmár Zsuzsanna mellett magyarázott valamit, olyan értelmetlen volt ittén feregnie, ahol senki sem tartott rá igényt. Engedélyt kért rá, hogy bemehessen a szobájukba olvasni. Zsuzsanna meglepetésére felállt, kijelentette, ő maga is fáradt, ha nem is fekszik le még, de lepihen. Valahogy hirtelen vége lett még annak a minimális hangulatnak is, amit egyáltalán éreztek. Hogy Zsuzsanna elindult, felkerekedtek mind. König motyogott, neki van még egy útja aznap este, Kalmár feszült lett, kicsit ideges, Erzsébet meg lopva ásított egyet. König tűnt el elsőnek a tanári lakrész irányába. Erzsébet a porta felé távozott, azt mondta, beszól a kapushoz, megnézi, hogy ünnepelnek. Aztán a szobájába megy ő is. Gina, Kalmár és Zsuzsanna mögött lépkedett. S bár az osztályfőnök iparkodott olyan halkan beszélni, amennyire csak a matulában szintén tilalmas suttogás látszata nélkül tehette, Gina azért érzékelte, hogy mondott valamit Zsuzsannának, amire a diakonissa azt felelte, Nem. Kalmár akkor elköszönt mindkettőjüktől, bement a társalgóba. Egyedül ünnepel, és ideben, gondolta a kislány, most majd rádiót hallgat, vagy gramofonál. Beszélni akarhatott Zsuzsannával, vagy pláne bemenni hozzá, de Zsuzsanna úgy látszik nem kíváncsi rá, s férfit a szobájában nem fogadhat amúgy se. Nagyon szerelmes ez a Kalmár, nem törődik ez már semmivel. Most már csak ketten haladtak. Ünnepi cipőjük kopogott a folyosón, most Zsuzsanna is bőrtalpúban volt a karácsony tiszteletére. Ment Gina ideiglenes szállásuk felé, s úgy érezte magát, mint mikor otthon kialudt a tűz, és észrevehetően, érzékelhetően hűlni kezdtek a falak. Most teljesen a tudatában volt, hogy idegen világ lakója, idegen törvényeknek engedelmeskedik, hogy élete ütemét megzavarták, s mindaz, ami igazán az övé, ami hozzátartozik, messze van. Tulajdonképpen semmivel sincs előnyösebb helyzetben ezen az estén, mint az árva torma. Lecsüggesztette a fejét, úgy ment Zsuzsanna mellett. Aztán egyszer csak felnézett, mert Zsuzsanna kiáltott egy picit. Nagyon picit kiáltott, mert Zsuzsanna bánata és öröme egyaránt fegyelmezetten nyilvánult meg. A pici kiáltás most meglepődés jelzett, s ahogy Gina felpillantott, rájött az okára is. Zsuzsanna ajtaja kilincsén ott lógott egy kis csomag. A kislány sokszor kapott életében ékszert, hol az apjától, hol Mimó nénitől, s a gyöngét sejempapíron át is megismerte az ékszerdoboz formáját. Istenem! Lehelte Zsuzsanna, s mindjárt bele is pirult a szóba, hiszen tilos volt Isten nevét a szájára vennie feleslegesen. Itt titokban járt valaki. Marcel meg lett volna elégedve vele, mert Gina azonnal elköszönt tőle, s folytatta útját a másik folyosó szakaszon, hogy egyedül hagyhassa a diakoniszád karácsonyi élményével. Hogy az ajándék kitől származhatott, s mi lehet benne, nyilván Zsuzsannának nagyobb rejtély volt, mint Ginának, aki annyiszor elképzelte már Zsuzsanna mindig munkálkodó kezén a Kalmár jegygyűrűjét. Hogy mikor beért a szobájukba, minden bánata és vágyódása ellenére azonnal beírta mindenes füzete közepére, a kitéphető dupla lapra, Kalmár Péter és Molnár Zsuzsanna jegyesek. Most jó lett volna, ha Torma már itt van, ha megbeszélhetnék, mi történt, és ellopózhatnának Zsuzsanna szobájához hallgatózni. Nem is bírt megmaradni egyedül. Elsurrant a tanári lakrészig, ott ólálkodott a rács előtt, várta, hát ha az igazgató már megelégelte a családi életet. Ám Torma nem jött. Zsuzsanna sem mozdult, csak a társalgó felől hallatszott nagyon halkan a rádió ünnepi muzsikája, a Stílenacht. Ettől hirtelen elmúlt az izgalma is, a kíváncsisága is. Nem érdekelte már se Zsuzsanna, se Kalmár. Szenteste volt. Itt mindenki éli a maga életét. Bajlódik, szórakozik bánatával, örömével. Csak ő vergődik az apja nélkül. Elhagyottan, egyedül. Legalább a hangját hallhatná. Olyan szomorú lett, amilyenek a felnőttek tudnak lenni. Könnyek nélkül, majdnem öregesen szomorú. Az ügyeletes szoba felől lépések hallatszottak. A kislány megfordult. Gigus tanárnő végezhetett a telefonálással, mert ő sietett vissza a tanári lakrészbe, és most egészen olyan volt, mint Mimó néni akármelyik barátnője. Szép, karcsú, barna fiatal nő, és mosolygott is, a boldogok titkos mosolyával. Férfival beszélt, érezte meg Gina. Gigus tanárnő férjhez fog menni. A tanári lakrészben és a diakoniszák szárnyán csak nőtlenek és hajadonok élhetnek. Gigus tanárnő kiköltözik jövőre, és városi lakása lesz. És mindez azért történt, mert most, ma este beszélt valakivel. Mit tudja azt a telefonközpont, mennyi örömet adhat az az egy szál telefondrót? A gondolat, ami eszébe jutott, szinte megrántotta. Az ügyeletes szoba, ahová be volt kapcsolva a városi vonal, ott állt üresen. Zsuzsanna az ékszerdobozát nézegeti, Erzsébet lefeküdt. Kőnik talán már nincs is a házban. Kalmár a társalgóban várja, mit szól a prefekta az ajándékhoz. Az igazgató Tormával él családi életet. Senki sem volt a közelében. Besurrant az ügyeletes szoba ajtaján. Az izgalomtól zsibbadtak voltak az ujjai. Alig találta meg a villanykapcsolót. A telefon mellett, a blokk tetején ott voltak a külön kis kartonra ragasztott fontosabb hívószámok. Mentők, rendőrség, tűzoltók, interurbán, távirat. Felhívta a főpostát, s azt kérte, kapcsolják össze a Matula intézetet az 557-599-es budapesti számmal. Leült a készülék mellé, és várta, hogy megszólaljon. Édesapám, mondta magában, mint valami imád, te fogod felvenni, mert ilyenkor mi nálunk mindenkinek szabad estéje van. Magad mégy a telefonhoz. Ígérem, hogy nem fecsegek, hogy nem mondok semmit, meg se szólalok. A nevemet se mondom, az se, hogy én vagyok. Csak azt halljam, hogy lélegzel, a torkod köszörülöd, hogy annyit mondasz. Halló! Ahogy felveszed, én tüstént leteszem a kagylót. Az egész olyan lesz, mint valami téves kapcsolás, hiszen innen nem beszél majd senki. Karácsony este van. Meg fogod érteni. Várt. Teltek a percek. Egyszer csak meghallotta, hogy kinn a folyosón léptek kopognak. Azt is, hogy elhallgatnak éppen az ajtó előtt. Istenem, gondolta riadtan. Ketten állnak itt. Kétfelől jött a lépés. Menjenek innen, ne itt beszélgessenek. Csak nem lesz olyan szerencsétlen, hogy éppen telefonálni akarjon valaki. Az ajtó előtt megszólalt a kint állók egyike. Értett minden szót. Maga adta? Kérdezte Zsuzsanna hangja. Mit? Érdeklődött König. Most nem volt válasz. Ha nem lett volna olyan izgatott, és nem tölti ki a tudatát, amire várt, jobban érdekli, amit hall, így csak kétségbe esett, hogy ezek ketten éppen ide álltak beszélgetni, és valahogy szégyelte is magát a prefekta helyett. Többet várt tőle, mint az, hogy azt képzelje, König adhatott neki valamit. König, ezt el kellett ismerni, a szüreti kirándulás és a püspök látogatás után észrevehetően kerülte a diakonisszát. Csend. Mit csinálnak ezek ott? Zsuzsanna nem felel. Csak nem mutatja meg Könignek azt a dobozt. De igen. Nyilván azt tette, mert König elnevette magát, és azt mondta. Jegygyűrűt? Én? És éppen magának, Zsuzsanna? Pokoli érzés volt, hogy aminek tanúja olyan körülmények között történik, hogy nem adhatja át magát annak az elragadtatásnak, hogy ilyen abszolút, nem növendékek elé tartozó jelenetet hallgathat végig. Másra kell figyelnie, ahelyett, hogy kiélvezhetné. Még külön imádkoznia kell, maradjon abba a beszélgetés. Tűnjenek el már ezek a folyosóról. A diakonissa hallgatott. Gina elképzelte, hogy borul vérbe az arca, hogy szégyenkezik. De megérdemli. König, a gyáva, az érzelgős. Tud az brutális is lenni, elutasító. Nem volt elég leckének, mikor ősszel utána ment a vonaton? Az egyetlen nő, akit én feleségül vennék, az Horn Mici, mondta König. Csak sajnos nem jön hozzám. Most is hozzá sietek fagyújtásra. Menjen be a társalgóba, testvér, vigasztalja meg Kalmár Pétert. Ő csináltatta magának ezt a gyűrűt, láttam bemenni az ékszerboltba. Igazán méltányolnia kell, hogy felhajszolt egy gyűrűnyi aranyat. Valami suttogás. Ez olyan halk volt, hogy nem értette, csak König szavaiból következtetett rá, mi lehetett. Jaj, dehogy is haragszom. Nem is bánom, hogy ez a félreértés történt. Legalább megmondhatok valamit magának, Zsuzsanna. Hagyjon engem békén. Ne járkáljon utánam, ne legyen hozzám ilyen jó. Nem is érdemlem, nincs is értelme. Erre nem volt válasz. Azaz, hogy volt, csak nem szó. Hallatszott Zsuzsanna cipőinek a kopogása. Bár tele volt a szíve a maga gondjával és problémáival, szinte belefehéredett a dübe. A nyavajás,
Az senki. Az otromba. Hát hogy beszél Zsuzsannával? És annak is mi nem jut az eszébe? Hát hogy lehet valakinek Königet választania? Micsoda szégyen?
Kifigyelt. Szinte megnyúlt a hallgatózásban, elmente már az ajtó elől König is.
Menjen csak innen. Vert a szíve. Tűnjék el szíve választottjánál, Horn Micinél, és egyáltalán ne kerüljön többet az emberek szeme elé.
König végre elindult a folyosón. Igazán érthetetlen volt, mire várt eddig is, mintha össze akarná szedni a gondolatait vagy az erejét, hogy tovább moccanjon. Összerándult a szíve, mert a telefon hirtelen megszólalt. Élesebben jelzett, mint ahogy elképzelte, rémülten lekapta a kagylót.
Matula? Kérdezte egy hang. Matula intézet? Kapcsolom Budapestet, tessék beszélni.
A drótok zúgni kezdtek, valami kattogott. Hogy mikor lépett be, nem tudta, mert az ajtó mögötte volt, és ő egész lelkével a kagylóra figyelt. Akkor vette észre Königet, mikor az már kikapta a kezéből a hallgatót, és lenyomta a villát. Később, évekkel később, mikor egyszer beszélt vele erről, azt mondta neki, ha hiszi, ha nem, úgy sikoltozott akkor, mint akit ütnek.
Ejnye, mondta König, hova vezet ez? Menjen szépen a szobájukba, Vitai!
Birkózni kezdett Königgel, mint egy eszelős. Gina erős volt, König meglepett, nem is számított ellenállásra. Amellett a baljában csokrot szorongatott. Gina még ebben az irreális pillanatban is látta, hogy fehér orgona kukucskál ki a selyem védőpapírból. Annak esett neki, az ártatlan virágnak. Kitépte a König kezéből a csokrot, és levágta a földre. Míg König utána kapott, felragadta a kagylót, mert közben a telefonközpont szüntelenül jelzett még, tanástalanul, mint aki nem tudja, mi történt. König akkor eldobta a virágját. Mindkét kezére szüksége volt. Jobbjával Ginát ragadta meg, baljával a kagylót. Olyan nyugodt és természetes volt a hangja, mintha társaságban volna. Beszólt a központba, töröljék a hívást. Senki sem akart beszélni senkivel. Mikor a csengő végre elhallgatott, König elengedte a kislányt. Nem vette észre, Zsuzsanna végül is mikor jött be az ő kiabálására, de egyszer csak ott volt, és kivezette őt. Nem szólt hozzá, hagyta, hogy vezessék. A gyűlölet, amit König iránt érzett, olyan heves volt már, hogy arra támaszkodott, mint valami botra. König ott lépkedett mellettük, és Zsuzsannának magyarázta, szegény kis Vitai, úgy látszik, fel akarta hívni Budapestet, de hát növendékeknek tilos telefonálniuk, tiltja a házirend. Zsuzsanna a szobájukba vitte Ginát, mellé ült, fogta a kezét. A kislány onnan érezte meg, hogy kezd csillapodni, mert végre valami mást is érzékelt saját indulatán kívül. Azt, hogy milyen hidegek a Zsuzsanna ujjai. Az első, amit mondani tudott, nem az volt, hogy bocsánatot kérek, hanem az, én gyűlölöm König tanárurat. Keresztjén ember senkit se gyűlöl, felelte Zsuzsanna, és hirtelen elengedte a kezét. Úgy beszélt, mint egy gép. Szedd össze magad, így nem lehet viselkedni.
Nem bírom, sírta Gina, és eszébe se jutott, hogy nem okos magyarázkodnia, hogy jobb volna, ha hallgatna. Én nem bírok már semmit ebben a matulában.
Pedig bírnod kell, mert most még nehezebb lesz kivárnod, míg elmúlik a szünet.
Meg foglak büntetni a telefonálás miatt is, és amiatt is, ahogy a tanár úrral viselkedtél. Ne reménykedj, Georgina, most nem tehet érted semmit, hiába fog megbocsátani, mint már annyiszor. Egész vakációban nem engedlek ki az intézetből, és nem jössz Horn Mici nénihez se szilveszterezni. Egyedül maradsz az ügyeletessel. Egyszer meg kell tanulnod már, hogy fegyelmezd az indulataidat.
Világ életemben utáltam Horn Micit, zokogta a kislány. És nem érdekel, hogy König tanár úr megbocsát-e vagy sem. Ne bocsásson! Én sem bocsátok meg neki, soha!
Feküdj le, Georgina. Fáj, hogy éppen szentestén történt ilyesmi. Fáj, hogy ilyen szigorúnak kell lennem hozzád a magad érdekében. Sajnállak téged is, magamat is.
Menni készült. A gondolat, hogy egy szál maga marad, elviselhetetlen volt, kevésbé bírható,
mint a korholás vagy akár a kilátásba helyezett büntetés. Se torma, se senki. Legalább a telefonálás sikerült volna, hogy ne hiába büntetnék meg. De minden meghiúsul, amibe fog, és mindig König miatt. Zsuzsanna is csak beszél, ha igazán sajnálná, nem hagyná most egyedül. Nehogy sajnálja, Könighez húz, Zsuzsanna is álnok. A gyűlölet, amit König iránt érzett, szétáradt benne, mint a méreg. Azt se tudta már, mit beszél. Mit bántja az a testvért, utálom-e Horn Micit vagy a tanárurat? A testvérnek több oka volna erre, miért védi őket? A tanár úr Horn Micit szereti, nem a testvért. Orgonát vitt neki, csak összetapostam. Zsuzsanna állt az ajtóban, nézte őt. Arca olyan mozdulatlan volt, mintha süketnek beszélt volna. De megértette, mit mondott. Megint bólintott egy némát, aztán azt mondta csöndesen. Én megbocsátok, Georgina. Tiszta szívemből. De ami következik, azt ugyanolyan bátran el kell majd viselned, amilyen bátran megsértetted a felnőtteket, akiknek az életéről nem tudsz semmit.
Mikor Torma megjött, Ginát sötétben találta. Torma, aki egész este azon iparkodott, hogy olyan válaszokat adjon nagybátyja kérdéseire, amivel nem bőszíti fel, kimerülten érkezett, és nagyot nézett, hogy a szobában nem várja fény. Felgyújtotta a villanyt, és mikor látta, hogy Gina nem alszik, odaállította az éjjeli szekrényére a gipszkutyát. Gina akkor már nyugodt volt. Jól kisírta magát, beszélni is tudott, közölte Tormával, nyúljon a paplana alá. Ő úgy tudja, oda tett be neki a Jézuska valamit.
Torma lerántotta a paplant, és mikor meglátta a kacér hálóinget, letérdepelt az ágy elé, kedves kerek arcát ráhajtotta a sejemre. Nem tudott szólni, csak mélyeket lélegzett, és az inget cirógatta. Gina úgy figyelte, ahogy Zsuzsanna figyelhette őt az imént, ahogy egy szomorú felnőtt néz egy kisgyereket. Most már éveket adott volna az életéből, ha nem szégyeníti meg a prefektát azzal, hogy elárulja, kihallgatta őket, s főleg, ha nem szegi meg az apjának adott szavát, ha nem próbál érintkezést keresni vele, nem enged az ünnep veszedelmes varázsának. Leszámolt a téli szünettel. Leszámolt mindennel. Csak egyről volt meggyőződve, hogy Königet soha életében nem fogja megkérlelni. Torma elszörnyülködve hallgatta végig, mibe keveredett megint, és csak a fejét rázta König példátlan arcátlansága miatt. A hálóinget azonnal felvette. Kicsit hosszú volt rá, de egyébként jó. Sétált benne, mint egy estélyi ruhában. Ha egyáltalán volt valami abban a karácsony estében, amiben belekapaszkodhatott, Torma sugárzó boldogsága volt. A hálóinknek egyelőre volt rejtek helye. Torma magán hagyta az intézeti ing alatt éjszakára. A hosszát felkötötte a derekán cipőzsinórral. Úgy határozott, a rajzszertárban tartja majd. Legalább egyszer neki is van rejteni valója. Gina a virágos ládatokjában tartja a kincseit. Ez neki sose jutott volna eszébe, a fürdőszoba veszélyes hely. De persze Gina érkezésekor nem találhatott hirtelenjében jobbat. A rajzszertárban a falemezből készült mértani testek egyik lapja leszerelhető. Horn Mici is ott tartotta a vőlegényétől kapott sejem sálat a kocka belsejében. Könnyű tárgyakat jól el lehet dugni a testekben. Ennek a hálóingnek nincs súlya, olyan finom, ez majd el lesz a rombusz belsejében. Úgy irigyelte Tormát, milyen boldog. Ő nem érzett mást, csak olmos, tehetetlen szomorúságot. Másnap Zsuzsanna eltiltotta a takarítástól, a konyhától is. Övé volt a szünet, úgy az övé, ahogy egy rabé a semmittevés. Egész nap olvashatott, zongorázhatott, ha azt kívánta, de nem vehetett részt az erőd életében, gondjaiban, sétálni is csak az udvarra mehetett, nem a városba. Tormát, Erzsébet kétszer színházba, egyszer koncertre vitte, Ginát sehova. Pedig Torma megtudta Erzsébettől, hogy König maga kérte Zsuzsannát, Felejtsék el azt a szerencsétlen epizódot, hogy a kis vitai ismét vétett a szabályok ellen. Más nyilván nem mesélt el Erzsébetnek arról az estéről, gondolta a kislány keserűen. Csak annyit, hogy telefonálni akartam. Hogy mit hallottam meg, az már aligha. És még csak nem is haragszik rám, pedig meg se kérleltem. Nyájasan köszönget. És ezt szereti Zsuzsanna? Ezt az embert? Nem Kalmárt? Kalmár egyébként szinte sosem mutatkozott. Ha igen, egy szót se váltott Zsuzsannával, se az ő, se a diakonissa ugyan nem volt gyűrű. Ez eléggé mutatta, hogy állnak egymással. Úgy látszik, végre felfogta, hogy nincs keresnivalója a prefekta mellett, elég sokáig tartott. Gina csendes volt, nem panaszkodott többé, még Tormának se. Nem közeledett a telefonhoz, nem kérdezett, nem is kifogásolt semmit. A szilvesztert Zsuzsannával kettesben töltötte, mert a meghívottakat ezúttal Erzsébet kísérte el Hornmicihez. A diakonissa némán olvasott mellette. Torma extázisban tért haza. Csomagot is hozott neki, amit Hornmici küldött. Azt mondta, még az igazgató is részt vett a társasjátékban, csuda jó volt. Gina nekiadta a süteményeket. Azt mondta, úgy utálja, hogy nem fogad el semmit Hornmicitől. Torma elborulva ült le mellé. Sehogy se tudta felvidítani, pedig mindent elkövetett, hogy legalább mikor kettesben vannak, szórakoztassa. Hiába iparkodott. Gina szeretettel, de valahogy egy mindenből kiábrándult felnőtt nyugalmával fogadta a kedveskedéseit. Még nevetett is, mikor Torma néha felöltözött a hálóingébe, és táncolt előtte bajadértáncot. Úgy nézte, mint egy idősebb nővér a kisfúgát. Mire az osztály visszatért a szünet végeztével, úgy találták, Vitai rettentően megkomolyodott, és már nem az a jópofa, aki volt. Bánki az iskola kezdet előtti délután legutolsó vonatával érkezett. Nagy fagy volt aznap. Bánki piros volt és csillogó. Nyakába borult Ginának, és megkérdezte, megkapta-e az ajándékát. Gina azt mondta, nem tudja, miről beszél. Bánki elhűlt arca azt mutatta, valóban készített neki valami meglepetést, és maga csodálkozik a legjobban rajta, hogy úgy látszik, nem érkezett meg. Nyilván elveszett a postán, vagy Zsuzsanna nem adta át, gondolta Gina. Nem sikerült. Miért sikerült volna? Mostanában sose sikerül semmi. Telt a tanév, és semmi hír nem jött a tábornokról. König óráján nemigen felelt, mint a König félne új jelenetet provokálni kettőjük között, pedig eltökélte, hogy ezentúl vigyáz magára, és nem ad többé kifejezést annak, amit König iránt érez. Arca egyre keskenyebb lett, figyelő, mint a folyton fülelne, nem hall le valami távoli hangot. De a szombati telefonhívások nem ismétlődtek meg, és se postán, se szóban nem jött üzenet. Zsuzsanna röntgenre küldte, az orvosnő többször megvizsgálta, nem találta betegnek, csak azt észlelte, sovány. Vasat rendelt neki, több sétát, több mozgást. Az ötödikesek részvéttel tárgyaltak róla, mikor nem hallotta, hogy lehetne mégis segíteni rajta, hogy jobb kedvű legyen. Bánki meglepő módon rejtelmes megjegyzéseket tett a piszok hűtlen férfiakra. Hornmici gyakran bebenézett. Egyszer februárban még ebédelni is benn maradt. Fent ült a tanárok között az igazgatói asztalnál. A felszolgáló napos hallotta, hogy megint az ellenállóról pletykál valamit. Legalább az adna hírt, ha már az apja nem. De nem történt semmi. Csak Abigail jelentkezett néha, de nem nála. Csak a többiek suttogták, hogy kiknél. Mindig másoknál. Február végére teljesen letört. Úgy érezte, talán soha többé nem látja az apját. Kalmár sokat segített neki. Egy komolyabb, tartózkodóbb Kalmár. A férfi szemmel láthatólag lezárta a Zsuzsanna ügyet, de az ötödikest mégis úgy tartotta számon, mint aki kedvesebb a szívének a többinél, a gyakran megismétlődő König jelenetek miatt. Ellenszenve kollégája iránt nem enyhült, pedig igazán nem kellett attól tartania, hogy König egyszer csak mint győztes vőlegény jelenik meg. A prefekta és König az elkerülhetetlen találkozásokon kívül egyáltalán nem érintkeztek egymással. Kalmár folyton külön feladatokkal bízta meg a kislányt. Olyasmiket intézhetett el vele, ami majdnem tanári feladat volt már. Gina hálás volt neki. És Zsuzsanna helyett, aki csak korrekt volt hozzá, Kalmárhoz pártolt egészen. Annyira szüksége volt rá, hogy valakit szeressen, hogy valakihez ragaszkodni tudjon a felnőttek közül is. A tavasz korán érkezett abban az évben, hamar kikapták a tavaszi kabátot. Március 15-én megkoszorúzták Petőfi szobrát és a honvéd sírokat. A katona temetőben már nyílt az ibolya, Kismari azt suttogta, figyeljen csak, körbe van véve a temető rendőrökkel. Nézze csak, kik állnak ott. Látni róluk, hogy rendőrök, pedig gyászolóknak vannak öltözve, de olyan fura formájúak. A nagy arad is szedte ki Subából, hogy az ismeretlen ellenállónak az a legújabb szórakozása, hogy gallért akaszgat a szobrokra. Az elesett hősök emlékművén tegnap is egy rémes tartalmú hadi jelentés lógott az oroszlán nyakában. Nézte a honvéd szobrokat, apjára gondolt, már nem is sírt. Március 19-én, vasárnap, olyan ünnep volt, mint bármikor. 20-án reggel történt valami. Az igazgató a hosszú szünetben magához kérette a testület minden tagját. 4. órán aztán, mikor Kalmár bejött, látták osztályfőnökük arcán, hogy valami nagy hír van. Kalmár nem volt ilyen derült, mióta Zsuzsanna kikosarazta. A német szövetségesek nálunk állomásoznak ezentúl, ragyogott Kalmár. Így jobban tudunk majd védekezni. Nagy megnyugvás. A háború új szakaszába érkeztünk. Ha így van, gondolta a kislány, akkor valami lényeges változás történt. A németek nem jöttek ide ok nélkül. Azt érezte, ha valamikor most majd hírt kap az apjáról. Most valami megindul, vagy meg is indult már. Hónapok óta először remélhette biztosan, vége lesz a mozdulatlan némaságnak. Nem tévedett. Március 26-án, egy hétre rá, hogy a németek megszállták Magyarországot, a vasárnapi istentiszteleten a nagytiszteletű úr a szokottnál is szebben, lelkesítőbben beszélt. Gina félfüllel hallgatta, összefonta, széttárta az ujjait, aztán egyszer csak úgy érezte, mintha néznék. Elég érthetetlen volt, mert ha így van, ugyan mit néznek rajta? Ebben a matulás templomi díszben alig ha lehet olyan elbűvölő, hogy valami ismeretlen hívő ne tudja róla levenni a pillantását. Az volt az érzése, felülről figyelik, a szemközti karzatról. Felpillantott. Aztán egész teste belerezdült abba, amit látott. Az énekmutató tábla mellől Kunc hadnagy tekintett rá.